Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a nyugat.hu rendkívüli podcastjét halljátok, mert rendkívüli vendégünk van. Elindítottunk egy sorozatot, amelyben bemutatjuk Magyarország miniszterelnök jelöltjeit, mármint az ellenzék részéről, hogy kik azok, akik vívnak azért, hogy majd Orbán Viktor hívói lehessenek. No hát, a harmadik vendégünk ebben az ügyben, Karácsony Gergely. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
És azért így most és rendkívüli időpontban beszélgetünk vele, mert ma volt Szombathelyen, nem csak Szombathelyen, hanem számos más vidéki városban is, de pénteken este 5-kor Szombathelyen tartottak egy nagy gyűlést vendégekkel, és bemutatták a szombathelyi képviselő, ellenzéki képviselő jelöltet, akiket ő és ők támogatnak. Először mondjuk ki, hogy ki az, akit támogatnak.
A Szombathelyen Ungár Pétert, az LMP politikusát támogatjuk, az MSZP és a Párbeszéd, illetve az LMP, illetve azt hiszem, hogy talán a Jobbik is, és talán még a Momentum támogatását is meg tudjuk szerezni.
A Momentum még hezitál, mint tudjuk, igen.
Igen, én azt gondolom, hogy a Momentumnak is van jó jelöltje itt. Az előválasztás az egy kiváló lehetőség arra, hogy a pártok megmutassák, hogy milyen alternatívában gondolkodnak, hogy jelölteket fölépítsenek, de nyilván nem tud minden párt mindenhol elindulni, tehát mindenki beosztja az erejét, úgyhogy ezt még meg kell várnunk. Én a Pétert nagyon régóta ismerem, hiszen mi az LMP-ben kezdtünk el politizálni mind a ketten, úristen, már több mint 10 évvel ezelőtt.
De aztán szétváltak.
Szétváltunk.
Vagy ő maradt, ön megment?
Igen, de ez egy olyan időszak volt, amikor az ellenzéki pártok még külön indultak a választáson, aminek ezer oka van, de a történelem már túllépett rajta, és Ungár Péter ma azt mondta a szombathelyi színpadról, hogy ő is utalta arra, hogy milyen régóta ismerjük egymást, és hogy tulajdonképpen a történelem az bizonyította, hogy nekem mindenemben igazam volt. Ez nyilvánvaló, ebben a formában egy költétúzás, de az LMP 2013-as szakadását elsősorban az okozta, hogy az LMP-ben voltak olyanok, akik ellenzéki együttműködésben gondolkodtak, és voltak, akik önálló utakon akartak járni. Az élet azóta igazolta ezt, de hát ennek meg kellett ehhez érnie a helyzetnek, úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártoknak az a stratégiája, hogy akkor külön-külön megpróbálják a szavazókat megszólítani. Ezzel lehet, hogy egy egyszerűbb út, csak éppen nem vezet sehova.
Látja, van számos előnye annak, ha az ember egy erős ellenzéki miniszterelnök jelöltség várományosa. Hirtelen azt mondják neki, hogy önnek mindenbe igaza volt.
Talán ez nyilván ezzel a helyzettel is összefügg, de abban az értelemben én hagyd egy büszke két dologra, ami most az ellenzék politizálását alapvető meghatározó két dolog. Az egyik az, hogy ma már az ellenzéki pártok valamennyije, tehát mindannyian azt gondoljuk, hogy lehet, hogy különbözőek vagyunk, de egy olyan politikai helyzetben van Magyarország, ahol az ellenzéki pártok csak egységesen tudnak eredményt elérni. Tehát lehet arról ábrándozni, hogy az utca népe elsöpri a rezsimt, lehet arról is, hogy valamelyik párt olyan erős lesz, hogy önmagában erősebb, mint a Fidesz, ezek ábrándok. Hogyha a magyar ellenzéknek az a stratégiája, már pedig ez, hogy ezt a félig demokrácia, félig diktatúra rezsimet úgy közelíti meg, hogy tudva az összes buktatót és a Fidesznek lejtő pályát és a média viszonyokat és mindent tudunk, hogy mennyire nehéz az a terep, de mégiscsak azon a terepen azokkal a játékszabályokkal akarjuk legyőzni a Fideszt, amit ő maga hozott létre. Hogyha ez a stratégiánk, parlamenti választás útján akarjuk a Fideszt leváltani, akkor ebből következik valami, mégpedig az, hogy ez csak együtt sikerülhet. Ez az egyik dolog. A másik, és ezt én 2011 márciusában mondtam el elsőnek, az ellenzéki politikusok közül elsőként kaptam hideget, meleget, eltelt 2 parlamenti választás, 14 és 18, amikor a pártok nem ezt a stratégiát követték, és a 18-as választás utáni ellenzéki tüntetések és a választópolgároknak az a sok hatása, hogy többen szavaztak az ellenzékre, mint a Fideszre, mégis a Fidesz alakít nem csak egy kormányt, hanem 2/3 többsége van, elkezdték nógatni a pártokat a helyes irányba. Ez volt az egyik. A másik dolog, amit én szintén erre régóta szajkózok, hogy az ellenzéki pártok nem tudják egyedül ezt a politikai feladványt elvégezni, és ne is akarják, mert a magyar politika legnagyobb baja az nem önmagában az, hogy van egy rossz kormányunk, sajnos ennél a baj nagyobb. Van egy olyan politikai berendezkedésünk, ami a politikát tulajdonképpen a hatalom szolgáló lányává tette, ahelyett, hogy a közügyek szolgálata lenne. És hogyha a politika, vissza akarjuk adni a politikát az embereknek, akkor vissza kell adni az embereknek a döntést, hogy döntsenek arról, hogy az ellenzék politikáját kiképviselje helyben és országosan. Tehát az előválasztás ez egy másik dolog. Én nem vagyok tévedhetetlen, én nagyon sokat, nagyon sok rossz döntésem volt bizonyára, én nem vagyok tökéletes, de ebben a két ügyben nagyon régóta ezt képviselem az ellenzéki politikában, és ma az ellenzéki politikának ez a két fő pillére, és erre azért egy picit talán én is büszke vagyok.
Két kérdés, az egyik. Nemrég itt volt Gyurcsány Ferenc. Amikor körülnézett a főtéren, eszébe jutott, hogy itt most vajon többen vannak, mint Gyurcsány Ferencnél? Valaki mondta önnél, hogy ott hányan voltak, és most hányan lehetnek?
Egyrészt nem tudtam, hogy itt volt elnök úr, másrészt meg nem szoktam ezt
a... Ő a Derkovics lakótelepen volt, és elég sokan voltak, de azt hiszem győzött, akkor én most mondom önnek, azt hiszem győzött, a kollégám nézte a számokat, azt hiszem győzött.
Nem gondolom azt, hogy ez önmagában ez egy mindent vívő dolog lenne. Nyilván én büszke vagyok arra, elég sokan voltak a téren, ugye meleg is van, nyár is van, az kétségtelen, hogy hál' Istennek nem csak miattam jöttek az emberek, mert nagyon kiváló emberekkel voltam egy színpadon, hiszen itt volt polgármester úr, Jordán Tamás, Hajós András volt a műsorvezető, Kunhalmi Ágnes, illetve Ungár Péter is itt volt. Tehát nem csak nekem szól az, hogy ennyire sokan eljöttek, bár kétségtelen, hogy én nem is vagyok egy ilyen magányos farkas a politikában, és ezzel nem akartam azt sugallni, mint hogy Gyurcsány elnök úr az lenne. Nyilván az előválasztáson eladott szavazatok fognak dönteni, azt meg senki nem tudja, hogy mi lesz, hál' Istennek egy izgalmas és érdemi verseny előtt állunk.
Azt mondta, hogy baj van a politikával. Sokak szerint az egész politikai elittel van baj. Tehát sok olyan véleményt lehet hallani, hogy ezt a politikai elitet megújítani, és a régi emberekkel összefogni, az maga a csőd és a katasztrófa, és valami egészen újat kellene egészen új emberekkel csinálni.
Hát én azt gondolom, hogy kellenek új emberek, és nagyon fontos, hogy fiatalok a politikát mi korábban kevésbé megjárt emberek is legyenek részenek a szövetségnek. De én azt is gondolom, hogy nem csak, tehát amikor azt mondjuk, hogy meg kell változtatni a politikát, akkor nem csak az embereket, akik a politikában szerepelnek, kell megváltoztatni, hanem a hozzáállásunkat egymáshoz. És én azt a fajta kirekesztő dolgot, hogy akkor nem tudom, hogy kikkel nem szabad összefognunk, én ezt mindig is nagyon idegen volt tőlem. Az ellenzék oldalon vannak pártok, akiknek nagyon különböző gyökerük van. Ezek a pártok felismerték azt, hogy nekik van egy közös ügyük, ami fontosabb, mint a sajátjuk, mert a közös ügy az előrébb való. És ezek az emberek, ezek a pártok elkezdtek egymás felé közelíteni. Tehát nem arról van szó, hogy az a Jobbik, ami most itt van ebben az ellenzék együttműködésben, az nem az a Jobbik, akik 2010-ben bejutott a parlamentbe Gárda Mellényben. És most nem is akarok minősíteni, csak azt az utat, amit bejártunk mindannyian,
de
az egymás
felé vezet.
De tudja,
hogy sokakban mégis az van, hogy ezek összefogtak a Jobbikkal.
Szerintem ezen túl van a választópolgárok túlnyomó többsége, és ami nagyon fontos, a Jobbik is túl van nagyon sok mindenen, ami megakadályozta, hogy ez az együttműködés létrejöjjön. Tehát az a Jobbik, amit most látunk, nem mindenben gondolja ugyanazt, amit én, vagy akár az ellenzék más pártjai, vannak közöttünk viták, de ezek a viták messze nem olyan nagyságrendűek, mint az a vita, hogy ahogy most mennek a dolgok Magyarországon, az nem elfogadható, és ezért nekünk szövetkeznünk kell. Én a Jakab Péter kifejezetten egy olyan új Jobbik vezetőnek látom, akinek például azt gondolom, hogy akit nem lehet vádolni azokkal a radikalizmusokkal, amik meghatározták a Jobbik korábbi politikáját, és én nem ezeket, szerintem két dolgot nem csinálhatunk. Egyrészt nem felejthetjük el a történelmet, ami megtörtént. Tehát nem kell szőnyeg alá süpörni ezeket a kérdéseket. Másfelől, és ez nem csak a Jobbikra érvényes, nyilván akinek van politikai múltja Magyarországon, például a Gyurcsány Ferenc elnök úrnak is van múltja a magyar politikában, tehát ezeket nem elfelejtenünk kell. Viszont azt se tehetjük meg, hogyha valaki egyébként az ország érdekével egyébbelső módon változtat bizonyos politikai kérdésekben az álláspontja, mert rájött, hogy nem ez a helyes út. A megfogalmazásában van némi irónia, és egy újságírótól ez nagyon helyes.
Nem tudtam kihagyni.
Igen, de én azt gondolom, hogy van olyan, hogy az ember változik, és van olyan, hogy az előnyére változik, és hogyha egy párt, vagy egy politikus úgy szembesül a saját korábbi múltjával, hogy annak a negatív elemeit szeretné felülírni a jövőben követendő tetteivel, akkor azt nekünk annak örülni kell. Hogyha a Jobbik azt az utat járna, mint most a Fidesz, hogy a jobb középpárból, sőt liberális párból megy ki az antiliberális szélső jobboldali irányba, akkor azt nem kéne üdvözölnünk, de a Jobbik egy másik utat jár be. És azt is gondolom, hogy az ellenzék összefogásnak a létrejötte azért is együtt jár, hogy a baloldali pártok is változtak. Szerintem a baloldali kormányoknak voltak hibáik. Nem gondolom azt, hogy most van ideje annak, hogy ezeket elemezgessük, mert ezek régen voltak, de elfelejtenünk nem kell, mert más politikát kell hirdetnünk. Például én azt gondolom nemzetpolitika ügyében, például a 2010 előtti kormányok szerintem bizonyos dolgokat rosszul próbáltak megragadni. Lehet, hogy jó szándékból, de például én magam részéről nem biztosan változtatnék.
Az nyilvánvaló, hogyha majd úgy arra kerül a sor, sok mindenben kell konkrétan egyeztetniük, és az nem lesz egy könnyű. De az egy következő lépés. Ha megnézzük, akkor egy nagyon érdekes politikai játszma bontakozik ki. Ugye pont mondtam önnek a beszélgetés előtt, hogy ön tulajdonképpen egy kis településről jön, Nyírtas, most jól mondom a nevét.
Igen, igen, igen.
Tehát ön egy kis településen nőtt fel, Nyíregyháza mellett, oda járt még a megyeszékhelyre gimnáziumba, és aztán felkerült Budapestre, és képvisel egy tipikusan budapesti értelmiségi embert, akinek fontos a zöld politika, fontos a politikai korrektség, és egy másfajta politikai kultúrát hoz Magyarországra. Ugyanakkor önnel szemben pont ez a probléma, hogy azt mondják, hogy ön egy budapesti értelmiségi létet képvisel a biciklizéssel és az elektromos autókkal együtt, miközben ott van a vidéki Magyarország, ahol egészen más problémák vannak, és várnak egy határozott erős vezetőre, lásd Orbán Viktor, aki megtestesíti a vidéki ember, mire vágyom, típusát, és hogy ön nem az. Miközben tulajdonképpen mind a ketten vidékről jöttek.
Hát egyrészt vidéken többen bicikliznek, mint Budapesten, amit én sajnálok, mert
de
szeretném, ha többen is
bicikliznek. Vidéken azt szokta meg a vidéki ember, azért biciklizek, mert nincs autóm.
Meg
ez egy másik
is,
hozzáállás
igen.
Már, hogy azért biciklizem, mert az egészséges és az jó a környezetnek.
Világos, nyilván félig visznek szántam a válaszomat, bár azt gondolom, hogy azért is bicikliznek, mert kézenfekvő. Tehát, hogy kis távolságok vannak, nyilván Budapest egy más terep. De a kérdés érdemi része. Én azt gondolom, hogy ez a Fidesz által kreált politikus kép. Tehát én a magam részéről teljes félreértésnek gondolom azt, hogy egy országot úgy kell vezetni, hogy Orbán Viktor gondolja, hogy vezetni kell. Hogy úgy kell vezetni, hogy minden kérdésben a miniszterelnök szava dönt. Olyan kérdésekben is, amiről, bocsánat, lövése nincs. És ezek rossz döntéseket eredményeznek. Én biztosan főpolgármesterként is úgy viselkedek, hogy bármilyen döntést kell nekem meghozni, mint főpolgármester, vagy javaslatot tennem a fővárosi közgyűlésnek, én megpróbálom szintetizálni azokat a véleményeket, amik engem körülvesznek és engem elérnek, és hát hagyom, hogy a szakmai kérdésekben szakmai javaslat legyen. A politikai felelősség az enyém, tehát ez nem kérdés, és nem minden szakmai kérdés, mert nagyon sok minden értékválasztás kérdése. De tényleg a magyar társadalom életét az betegíti meg, hogy minden döntés három szinten feljebb születik meg, mint olyan kellene. És ezt itt Szombathelyen, ahol a jelenzéki városvezetés van, és budapesti főpolgármesterként is azt tapasztalom, hogy az önkormányzatoktól elveszik a forrásokat, a feladatokat, a pénzt, próbálják őket megnyomorítani, az arról szól, hogy ne legyen a hatalomnak semmilyen ellensúlya, és minden valahol egy budapesti, ha úgy tetszik ebben az értelemben, nem szeretném Budapest ellenes lenni, de az, hogy mondjuk az, hogy a Szombathelyen ki az iskolai igazgató, ezt miért a budapesti klik központ dönti el? Ez szerintem abszurd,
igen,
és ez csak egy példa, és reggeli tudnánk mondani ezeket
így
a
van,
példákat.
Ez egy régi probléma, hogy miért kell egy körtecseréhez egy budapesti
jóváhagyás,
de ez a központosítás és a demokráciának a kiterjesztésének a kérdése, hogy a centralizált társadalom, ami most történik.
De... Jó, csak ha azt gondoljuk, hogy a politikusok azok felettünk állnak, mindent jobban tudnak, mindig nekik van igazuk, és ők megmondják azt, hogy a főpolgármester lehet-e szemüveges vagy nem, és hogy vidéken hogy kell élni. Ez szerintem egy lejárt lemez. Ez egy nem is 20. századi, 19. századi hozzáállás, és ma 21. században élünk, és a vidéki embereknek sem csak arra van igényük, hogy lehessen pálinkát főzni. Tehát ez sokkal bonyolultabb ez a kérdés, és a magam részéről azért tartom szerencsésnek a saját sorsomat, miközben nyilván nagyon sok szempontból egyébként egyáltalán nem volt nekem szerencsés az eddig életem, de abból a szempontból, hogy én laktam egy kis településen, nagyvárosban, meg Budapesten, és tudom, és ugye mai napig tudom azt, hogy hogyan élnek az emberek Budapesten, és hogyan élnek Vas megyében, egy településen, Szombathelyen, vagy éppen Nyírtason, aminek egy gyerek különböző szülőhelye volt. Én látom ezeket a sorsokat, és van bennem, azt gondolom, egy olyan típusú empátia, hogy én nem a dolgokat nem úgy akarom megváltoztatni, ami az én szájam íze, hanem szeretném, hogyha az embereknek az életesélyei javulnának. És ez egy nagyon más típusú kormányzási filozófia.
Egyébként érdekes, mert mi személyesen eddig nem találkoztunk. És most, amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy ön igazából szemtől szemben nem ez a lágy értelmiségi figura, egy határozott vidéki fiú figura. Igaz, hogy van szemüvege, meg jól nyírt a haja, de látszik a kezén, és látszik a magasságán és a testén, hogy ön nem egy ilyen kis, legalábbis így én is falun nőttem fel, tehát tudom, hogy mi az, ami egy falusi srác, tehát tulajdonképpen önből van egy falusi srác figura. Ha én ezt
hát, ha valakit érdekel a valóság, csak ugye nem tudok mindenkivel négy szem között beszélgetni, viszont van nyilván egy Fidesz által sugallt kép rólam, annak nem sok köze van a valósághoz. Nekem a szüleim kertészmérnökök voltak, az egész gyerekkoromat nem csak hogy falun töltöttem, de a fólia sátorban, meg a kertben, meg a kapával, meg az ásóval a kezembe. Mai napig tudom, hogy mikor kell megmetszeni melyik növényt ahhoz, hogy jövőre is virágozzon, és a paradicsom nő a teraszomon. Tehát, hogy nálam a zöld politika, és ez egy másik fontos dolog, tehát hogy én ezt nagyon-nagyon mélyről, otthonról hozom. Tehát az én családom az nagyon régóta nagyon elkötelezett ezekben az ügyekben. Az én dédnagyszüleim is vegetáriánusok voltak, meg a szüleim vegyszermentes gazdálkodást folytattak, és az édesanyám a mai napig megoldja a permetezés nélkül, hogy a krumpli pogár ne tegye tönkre a paradicsomot. Szóval, hogy nekem ez a zöld politika, ez nem egy tanult dolog, és ezzel nem akarok senkit, mert lehet dolgokat tanulni is, hanem ez nekem a családi tradíciómnak a része, és úgy lettem budapesti főpolgármester, hogy azzal a hittel áthitatva kerültem Budapest élére, hogy amit egy nyírtasi gyerek megtapasztal, a jó levegőt, a szabadságot, az, hogy zöld van, az egy városi gyereknek is megadassék, miközben nyilván nem akarom, soha nem lesz olyan egy nagyváros, mint egy kis falu, ezt értem, de ugye nagyvárosban ne legyen azt más a gyerekek 40%-a, és hogy legyen egy kicsit csendesebb és hogy mondjam, kicsit jobban egymás odafigyelő életünk, ebben főpolgármesterünket is hiszek, és most azt látom, hogy minden hitem, ami a várospolitikában van, azt egyszerűen azért nem tudom megvalósítani, mert van egy kormány, ami gyűlöli az önkormányzatokat, gyűlöli azt, hogy rajta kívül más is hozhat döntéseket. És
nem az önkormányzatokat gyűlöli, bár inkább az ellenzéki önkormányzatokat.
Nem, a sajátjaikat a sajátja, gyűlölik,
azt
mert gondolom.
Mert pont az jutott eszembe, hogy a sajátjai kezéből is kiveszi ezzel a hatalmat,
persze,
nem csak az ellenzékiekből.
Persze,
a
ők azt nem bírják. Tehát igazából az elmúlt 12 év az arról szólt, hogy van egy hatalmi kicsgömböc, ami egyre több mindent megesz, és ez nem csak azért baj, mert mi a demokráciában hiszünk, és az olyan szép, hanem azért, mert ez rossz döntéseket eredményez. Tehát rosszabb azok, államosították azos iskolákat. Jobb lett az oktatás, vagy rosszabb lett? Rosszabb lett. Amikor mondjuk arra készülünk, hogy államosítják a háziorvosi ellátást, biztos, hogy rosszabb lesz. És amikor azt mondták, hogy elveszik az önkormányzatoktól a nem tudom milyen feladatokat, rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy ettől rosszabb lesz az életünk. Tehát nem, a demokrácia az nem egy ilyen magasztos eszme, amit vissza szeretnék szerezni, mert olvastuk Platonnál, hogy így kell élni, hanem egyszerűen az van, hogy Magyarországot rosszul kormányozzák azért, mert egy olyan hatalmi berendezkedés van, ami magát tévedhetetlennek mondani, és ezért folyamatosan téved.
Biztos akkor van egy szimbolikus jelentősége is, hogy ott a falujában jelentette be, hogy ön indul mégis ellenzéki miniszterelnök jelöltként.
Igen, én ezt azért tettem, mert egyrészt
mert
meg
akar... mindenki otthon akarja megmutatni, hogy valaki lett?
Nem. Bennem nincs ilyen, tehát, de van egy csomó dolog, ami összesűrösödik ebben a döntésben, miközben nekem nehéz volt ebben a faluban visszamenni ilyen családi tragédiák miatt, tehát én elköltöztem onnan 10 éves koromban, és viszonylag kevésszer jártam ott azóta, de én akartam egy nagyon világos üzenetet bizonyos szempontból saját magamnak is. Pont nem azt, hogy mivé lettem, milyen nagy ember, hanem pontosan az, hogy honnan indultam, és hogy tulajdonképpen nekem az a dolgom, hogy nyírtasson, hogyha van egy 4 gyereket nevelő édesanyja, aki elveszíti a párját. Az én édesanyám 36 évesen elvesztette az édesapámat egy autóbalesetben, és mi Nyírtason egy olyan családban tudtunk, egy özvegyasszony családjában megkapaszkodni, hogy mindannyian Budapestre kerültünk, egyetemre kerültünk, felnőttünk. Ma nem ilyen világot élünk. És én nem szeretném elfelejteni, hogy én honnan jöttem, nem szeretném elfelejteni azt, hogy mik az én gyökereim, mert én ezt viszem magammal, ahogy debreceni gimnazista éveimet is viszem magammal, a budapesti főpolgármességemet is viszem magammal. Ezek a dolgok határozták meg az én hitemet a politikáról, és én nem szeretném ezeket a gyökereket elveszíteni. És azt is szeretném, ha mindenki más is tudná, hogy amit a Fidesz állít rólam, az vagy igaz, vagy nem, legalább kérdezem meg, hogy ez igaz-e, és minden lehetőséget szeretnék arra megragadni, hogy nagyon sok emberrel találkozzak.
Akkor önnek meg kellett tanulnia a túlélést is, meg kellett tanulnia a keménységet is, és meg kellett tanulnia a kitartást is. Gondolom, ott nagyon sok feladat hárult mindenkire a családba, és nem olyan dolog volt, hogy bárki azt mondhatja, hogy én most feladom, és nem csinálom tovább.
Igen, hogyha egy kicsit lehet ilyen személyes dolgokat vinni, nyilván édesanyámnak ez egy iszonyatosan nagy teher volt, és mi nagyon kicsik voltunk ahhoz, hogy érdemben ezen tudjunk segíteni. A bátyám volt abban a helyzetben, hogy ő már 11 éves nagyfiú volt idézőjelben, de én emlékszem, nekünk, tehát Nyírtason a faluban, nekünk ott elsőnek paradicsomunk és paprikánk, mert mi nekünk fóliasátrunk volt. És abban a fóliasátorban én 5 éves korom óta dolgoztam. És ezt én akkor nem úgy éltem meg, hogy fú, milyen rosszok, hogy dolgozni kell. Azt élveztem, hogy 50 fokban lehet locsolni a nővéremet, meg hát nyilván egy kicsit a paradicsomot is. Tehát, hogy én megtanultam azt, hogy helyt kell állni az életben, és bizonyos szempontból minden rosszban van valami, hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan helyzetet, olyan pályára rakott, amiben az embernek nagyon sok mindent meg kellett tanulnia, és hogyha nem lennék elég kitartó, akkor most nem lennék miniszterelnök jelölt, mert higgy el, amit én kapok nap mint nap, az tényleg senkinek nem kívánom. De bizonyos szempontból meg örülök neki, mert látszik, hogy tőlem tartanak, tehát minden tiszteletem minden miniszterelnök jelölté.
Aki odaáll, az kapja.
Igen, igen, és hát én azt gondolom, hogy azt támadják, akit a legjobban tartanak, és ezért büszke vagyok arra, hogy láthatóan tőlem tartanak.
Mikor határozta el azt, hogy az ön politikai hozzáállása vagy vitakultúrája egészen más lesz, mint a Fideszé vagy Orbán Viktoré, hogy nem vág vissza olyan módon, olyan modorban, nem használ olyan szavakat, nem kezd el verekedni, hanem próbálja ezt egy ilyen, mondhatjuk azt is, hogy kulturált szinten belül tartani, és nagyon, nagyon ritkán van, hogy ön erős szavakat használ. Ez egy direkt, mikor két vívó szembeáll egymással, és ha egyik másik taktikát alkalmaz, mint a másik, akkor nem tudják egymást megszúrni. Tehát ön gyakorlatilag kitáncol állandóan ettől a megszokott politikai sémák elől.
Örülök, hogyha ez így látszik, mert ez én is így élem meg, de ez nem egy döntés a részemről. Tehát én nem... Úgy is fogalmazhatnék, hogy én már elég öreg voltam ahhoz, hogy politikus legyek, hogy viszonylag keveset változtam azóta. Remélem, hogy egy picit tanultam, remélem, hogy egy picit több tudásom és tapasztalatom van, de abban az értelemben, hogy nekem ilyen a személyiségem. És nem arról van... Tehát azt, hogy rám van-e szükségem Magyarországnak, ezt eldöntik a választópolgárok. De az, hogy valami ilyesmire van szüksége Magyarországnak, tehát egy más típusú politikai hozzáállásra, egy más vitakultúrára, egy több empátiára, ez a társadalom iszonyatosan mélyen megosztott, és föltüzelt, és feszült, és szerintem egy iszonyatosan le kéne nyugodnunk mindannyiunknak, és tudom, hogy most ez nem ilyen időszak van, és tudom, hogy nagyon sok ellenzéki szavazó mondja nekem, hogy keményebben, nem tudom, csak én tudok kemény lenni, ha kell, csak én utálom, amikor keménynek kell lenni, mert ott már mindig baj van. Tehát én ilyen vagyok, én ezt tudom ebben hozni, és az ellenzéket arra buzdítom, hogy ne akarjunk Orbán Viktor hasonlásra versenyt csinálni. Mert persze egy politikusnak kell tudni határozottnak lennie, de alapvetően szerintem értenie kell az emberek problémáit, meg az előtt álló kihívásokat, és a kettő nem megy együtt. Hogyha valakinek ennyire kérges a szíve, ennyire, és ennyire tele van, hogy mondjam, a saját magába vetett hittel, az nem tud odafigyelni a problémákra, és félrekezeli a válságot, a járványkezelést meg kell nézni éles helyzetben, mert ez a kormányzási filozófia. nem magában Orbán Viktor a lényeg, hanem az egész, ahogy az egész politika működik. Egyszerűen lehet látni, hogy éles helyzetekben nem tud ez a kormány mit kezdeni a problémákkal.
Ön sok hasznát veszi a kampányban, meg egyáltalán ez az ezen való gondolkodásában a szakmájának, hogy ön közvéleménykutatással foglalkozott, hogy szociológiával foglalkozott. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a társadalom nyitott könyv ön előtt, bár biztos vagyok abban, hogy a Fidesz is megfelelő szakembereket alkalmaz, akik ugyanezeket az eredményeket nekik mutatják, és mondják, hogy mire kell figyelni, és mi megy most át az embereken, de ön közvetlenül tudhatja ezt, hiszen ez a szakmája.
Az biztos, hogy ugyanabból az odafigyelésből, vagy odafigyelési szándékból következik mind a kettő. Az, hogy mi volt az én eredeti civil szakmám, és az, hogy most hogyan próbálok politizálni. És lehet, hogy nem felelek meg ennek, és én is néha tévedek, és én is vagyok néha talán túlságosan makacs, de az biztos, hogy a kettőnek van egy közös gyökere. Az is érdekes azonban, hogy én azt gondolom, hogy a rossz politika az sokszor egyébként abból származik, vagy sokszor annak az egyik velejárója az, hogy a politikusok elkezdenek közvélemény kutatások alapján politikai döntéseket hozni. Ez tőlem nagyon távol áll. Abban az értelemben persze én is a kampányban használok közvélemény kutatásokat, hogy szeretném látni, hogy akkor hol tart a közvélemény bizonyos ügyekben, de nem lehet alárendelni. Tehát azt kell csinálnunk, ami helyes, és bízunk el abban, az embereket meg tudjuk győzni róla, hogy ez a helyes. És amikor itt van ez a népszavazási kezdeményezés a kormány részéről, hát ez nyilvánvaló, hogy teljes mértékben egy politikai tervezőasztalon kitalált gonoszság. Egyébként szerintem szánalmas és megmosolyogtató, inkább mint amennyire gonosz, de ezek is nyilván úgy születtek, hogy közvélemény kutatásokat elkezdték bogarászni, hogy hogyan tudjuk a hatalmunkat megtartani. Szerintem a közvélemény kutatásnak nem azt az aspektusát kell használni egy jó politikusnak, hogy megy a népszerű témák után, hanem azt a fajta érdeklődés, nyitottságot és empátiát, amit ez a szakma feltételez.
Ugye két dolgot mondanak mindig azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, ha kormányváltás lesz. Az egyik, hogy tudja bárki is, hogy milyen lépéseket kell tennie arról egyiket a másik után pontosan, hogy akkor is tudjon majd kormányozni, hanem a nagyon beágyazott és minden területet átszövő Fidesz-szel szembe. A másik az, hogy mi lesz, hogyha a Fidesz fanatikusok utcára mennek és szétverik az országot. Én nem gondolom azt, hogy elárulja most nekünk minden lépését, ennyire naív nem vagyok, de a fejébe önnek megvan-e ez a lépéssorozat, hogy mit fog tenni, és megvannak-e az emberek, akikkel ezeket tenni?
Igen. De hagyj válaszoljak bővebben úgyhogy a másik részével kezdem, hogy a Fidesz fanatikus. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek van egy nagyon elkötelezett szavazótábor. A Fidesz más se csinál, mint hogy ezeket az embereket próbálja buborékba zárni, és hergelni az ellenfelekkel szemben, és nagyon régóta erről szól a politikájuk. Azért ez eléggé megkapott már, és szerintem már a Fidesz szavazók egy rendszeres része is unja ezt. És éppen ezért én azt gondolom, hogy azt a veszélyt, hogy egy választás után egy polgárháborús pszichózisba kerüljünk, azt a veszélyt mindenképpen el kell kerülnünk. Tehát, és biztos vagyok benne, hogy a Fidesz ezzel fog majd jönni. Hogyha visszajön a Gyurcsány, meg a Murcsány, meg az ellenzék nyer, és nem tudom micsoda, akkori polgárháború lesz. Miközben polgárháborúban élünk nagyon régóta. Mert gyakorlatilag...
Csak nem verik szét az utcát.
Hát nem, és az ellenzéki tüntetők pedig szelídek nagyon helyesen, néha talán felborítanak néhány kukát, meg elhangzik néhány Orbán takarót, de azért eléggé kultúráltan, hál' Istennek szoktuk ezeket kifejezni. Szerintem az ellenzéknek világossá kell tenni, hogy ők nem a háború, nem a béke oldalán állnak, és olyan országot kell építenünk, amiben ez a most a Fidesz támogató nagyon nagy szavazótábor egy kormányváltás után nem egyből, talán nem is a másnap, de előbb-utóbb elkezd rájönni arra, hogy tulajdonképpen egy politikai buborékba voltak zárva. És ehhez egy olyan jó kormányzás kell, ahol ezek az emberek minden okkal azt gondolhatják, hogy ez a kormány értük is dolgozik. És szerintem ez nagyon fontos. Ami pedig a konkrét hatalmi kérdéseket illeti. Ez a rendszer a pénzről szól. Tehát én értem, van mindenféle más dolog is, hatalom, meg közjogi intézmények, meg persze én is tudom ismerem ezt a politikai, hogy mondjam, problémát elég mélyen, ezt a bizonyos mély államot, hogy hogyan próbál a Fidesz ugye, olyan helyekre is befürkőzni, ahova nekik nem lenne szabad. És látom a problémát, mondjuk mit jelent az, hogy 35 évre koncesszióba adják Magyarországon az autópályákat, és 35 évig az állam egy most kiválasztott cégnek fizet azért, hogy autópályákat üzemeltessen. Ez nyilvánvalóan abszurd.
Bocsánat, közöljük közben, aki jelezni akarja nekünk, hogy tudjuk, és mindjárt befejezzük, mert önnek menni kell sajnos tovább, mert feszített a programja, de azért még 2-3 percünk.
Szóval azt szeretném mondani, hogy ez a rendszer végső soron mégiscsak a pénzről szól. A pénzcsapokat meg el kell zárni. És nyilván ezzel nem oldódik meg minden probléma, de nagyon sok minden megoldódik azzal, hogyha az új kormánynak lesz ahhoz bátorsága, hogy nem borít föl mindent, hanem egyszerűen okosan azokat a csatornákat, ahol ez a rendszer finanszírozóan szépen el kell zárni. És nem azért, hogy a Fideszre kitorjunk, bár nem nagyon bánjuk, ha ez így történik, hanem egyszerűen azért, mert ez a pénz nekünk másra kell. Tehát én ettől egyáltalán nem félek. Tudom, hogy van egy vita azon például, hogy egy egyszerű feles többséggel lehet-e mondjuk az alaptörvényt kidomni a kukába. Én azt gondolom, hogy azért nem érdemes ezt csinálni, mert akkor tényleg a Fidesz mostani táborát egy életre összekovácsoljuk, és soha nem lesz ebben az országban béke. Máshogy kell ezt okosabban megoldani, és mondom,
szóval
mutatom.
Szóval ott van a fejébe ez a...
Igen, igen. Mindig ezt szoktam erre mondani, hogy a Star Wars-ban, a Csillagok háborújában a lázadók ugye megtalálták a halálcsillag egyetlen gyenge pontját, és nyilván ők se írták ki homlokukra, hogy tudják, hogy ez hol van, mert akkor még talán befoltozta volna a sötét oldal. Tudjuk ezeket, meg kell találni ezt a gyenge pontot, és ha megtaláltuk, akkor egy szépen lassan ezt az országot lecsillapítjuk, és ez a nagyon sok olyan honfitársunk, aki ma úgy érzi, hogy Orbán Viktorra kell szavazni, mert különben oda a haza, rá fog jönni arra, hogy őt becsapták.
Egy utolsó kérdés, Nemény Andrást, akivel jó viszonyban vannak, és Szombathely polgármestere viszi magával, ha ön miniszterelnök lesz?
Nem hiszem, hogy polgármester úr fölhagyná a Szombathelyi polgármesterséget. Azt biztosan tudom mondani, hogy abban az értelemben viszem magammal, hogy az összes polgármestert, beleértve a kormánypártiakat is, vinném abban az értelemben, hogy én egy nagyon nagy fordulatot csinálnék az önkormányzatok feladatait illetően, sokkal több feladatot adnék nekik, és sokkal több forrás is ehhez nyilvánvalóan. Tehát az új kormánynak az összes önkormányzat nagyon fontos szövetségese lesz. És az egyik első lépés az, hogy azok a városok, amiket konkrétan kifosztottak az elmúlt másfél évben, például Szombathelytől is ugye elvettek 3 milliárd forintot, Budapestről 30-at, ezeket a pénzeket vissza kell adnunk, és stabilizálnunk el az önkormányzatokat, mert most nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak, és akkor utána lehet egy olyan átgondolt politika, amiben az önkormányzatiságot megerősítjük, és az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatásokat is visszaadjuk az önkormányzatoknak, mert ott jobb helyen vannak.
Azt mondta a színpadon, hogy ön még sosem volt részeg, ez igaz?
Ez bizony igaz.
Vannak még érdekes dolgok a világban.
Igen,
azon kívül
vannak
is, amit mondok. Igen. Köszönöm szépen, és szívesen beszélgettünk volna tovább, de most ennyi időnk lesz. Reméljük, egyszer lesz több időnk.
És... Jövök még Szombathelyre, akkor folytassuk.
Úgy legyen. Köszönöm szépen Karácsony Gergelynek. Karácsony Gergelyt Roznár Gyöngyi kérdezte. Nektek megköszönöm a figyelmet. Sziasztok!